Köszönöm szépen Zsebázi Gabriának nagyon érdekes előadását. Most pedig az átalakuló magyar halfauna, Takács Péter az Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézet tudományos munkatársa fogja megtartani az előadást.
Üdvözlök mindenkit! A halakról fogok beszélni. Ugye, aki olvasta a programot, gondolom, meglepődve látta, hogy lesz egy halas előadás is itt a klímaváltozásos dolgokkal kapcsolatban. Remélem, meg tudom őket győzni, hogy ennek igenis van létjogosultsága ennek az előadásnak itt ebben a fórumon. Miért is pont a halakról fogok én beszélni? Ugye ez egy nagyon-nagyon fontos csoport. Nem hiszem, hogy lenne a teremben olyan ember, aki ne vett volna halat életébe például. Tehát gazdasági szempontból nagyon fontos csoport. Népélelmezési jelentőségét nem hiszem, hogy kell feszegetni, de más szempontból is igen fontosak, például rekreációs célból, horgászat, akvarisztika, stb. De természetvédelmi szempontból is igen fontos csoportnak tekinthető, ugyanis nagyon jól mutatják a vízminőségnek és a mennyiségnek a változásait. Ha egy szakértő megvizsgál egy terület halállományát, annak faji összetétele, nagysága az nagyon jól tükrözi, hogy a területen milyen környezeti viszonyok vannak, sőt, ha egy kicsit utána megy a dolgoknak, akkor esetleges múltbéli történéseket is ki lehet mutatni a halfauna alapján. De mik is ezek a múltbéli történések? Most egy kicsit visszamegyünk a történelembe, és a Kárpát-medence belső területeinek vízrajzi átalakulásáról fogok néhány diát bemutatni, nagyon gyorsan. Ugye a középkorban működött egy rendszer, ezt áttéri gazdálkodásnak nevezték. Ez egy vizes élőhelyeknek olyan haszonvételi módja volt a 15. század, 16. század előtt, ami egyszerre valósította meg a gazdálkodást, illetve az árvízvédelmet. Mert az alábbi Facebook oldalon például utána lehet ennek nézni. Olyan jól működött ez a rendszer halasz szempontból, hogy például ez a Galeotto Marzio nevű olasz gondolkodó azt írta, amikor itt vendégeskedett Mátyás udvarában, hogy a Tiszában két rész víz van, egy rész hal. A török időkben ez a rendszer már nem működött tovább, szándékosan felhagyták, ugyanis, és több helyen például védelmi célból még árasztották is a területeket, mert hogy ezek a területek jobban védhetőek voltak. Ugye itt a kis nyilacska jól mutatja, hogy a Balaton modellezett, vagy hát történeti adatokra visszamenő, vagy összeállított vízszintje az a 16-17. Század fordulóján volt a legmagasabb. A feltöltődés, az erdőirtások miatt elinduló erózió miatti feltöltődés ugye még fokozta ezt a dolgot, és létrejött ez az állapot, amit a 18-19. Század fordulóján valahogy így lehet elképzelni. A sötétkékkel jelölt területek azok az állandóan vízzel borított területek voltak, a világoskékkel jelöltek pedig az időszakosan borítottak. Ezt a térképet egyébként Pocsolya térképnek is nevezik, szerintem nagyon jól magyarázza a tartalmat. Összesen több mint 25 ezer négyzetkilométer terület állt víz alatt időszakosan vagy állandóan. Körülbelül 4 ezer négyzetkilométer volt, amit állandóan víz borított a 19. század elején. Ez egy Csongrád mennyi terület, szerintem könnyebb elképzelni. Ezért is lehetett az például, hogy Deák Ferenc az 1839-es egyik felszólalásában azt mondta, hogy ő nem hiszi el, hogy valaha is lesz Debrecen és Pest között vasút. Aztán eltelt néhány év, alig három évtized, és megépült a vasút a két város között. Minek lehet ezt? Ugye itt van egy elég nagy szakasz, ami állandóan vízzel borított. De ez annak köszönhető, hogy meg tudták építeni, hogy szabályozták a Tiszát és a hozzá csatlakozó folyókat. Jelentősen lerövidítették, új medreket ástak, ugye levágták a nagyobb kanyarulatokat. Ez esésnövekedést okozott, és a bevágódás és a medernek indult el, ami ugye leszívta maga után a talajvizet. Tehát így megindult a Tisza-völgynek a szárazodása, És hát igazából ez volt a cél, hogy ezekből a vizes területekből úgymond élhető területet, termőföldeket csináljanak. De a mértéke az valami döbbenetes. Körülbelül a 3%-a maradt meg az eredeti folyókhoz kapcsolódó vizes élőhelyeinknek. Tehát ez óriási nagy csökkenés, és természetesen ez a halfaunában is mindenfajta válaszokat váltott ki. Hát az első dolog, hogy a vizes élőhelyek jelentős része egyszerűen megszűnt. Aki járt már Karcagon, vagy valami túrát tervez, szerintem érdemes megnézni a Zádor híd nevű hidacskát. Közel távol sehol semmi víz nincs azon a környéken. Ez egy nagyon jó mementója a tiszta szabályozásnak. Ami vizes élőhelyek megmaradtak, azokat viszont gazdaságilag hasznosítják. Legtöbb esetben hasznosítják. Ugye én Tihanyból jöttem, a Balaton vízgyűjtőjét kutatjuk főleg, úgyhogy lesz néhány balatonos példa. Ez például az, hogy a területen, a Balaton vízgyűjtőjén található majdnem 200 darab állóvíznek több mint 90%-át horgász vagy halasz szempontból hasznosítják. Tehát ezek sem természetes állapotúak. Aztán további beavatkozások is történtek, például mederrendezések. Kiépült például Európában egy olyan hajóút, a Fekete-tengertől az Északi-tengerig el lehet jutni hajóval, meg mindenfajta más beavatkozások is történtek. Itt most a teljesség igénye nélkül az erőmű építésről akarok még egy-két diát bemutatni. A piros pöttyök a Duna vízgyűjtőjén található erőműveket mutatják. Ugye főleg az alpesi területeken van ebből sok, de magán a Dunán 47 kisebb-nagyobb vízlépcső található. Ez a természetes átjárhatóságát a folyónak nagyon erősen befolyásolta, és hát ezekről a dolgokról, amiket most elmondtam, most halas szempontból fogok nyilatkozni, tehát hogy ezek a változások hogyan befolyásolták a halállományoknak az összetételét. Az első dolog, hogy sajnos történtek olyan változások, hogy eltűntek bizonyos fajok a vízrendszerből. Ilyen például a tokféléknek az állományainak az összeomlása. Ugye ezek többnyire sósvízben élő nagyméretű állatok. A legnagyobb méretű az a viza, ez ilyen tonnás méretet is el tud érni, tehát ilyen 4-5-6-7-8 méterre is megnő, inkább 6-7 méterre is megnő. Ugye ő édes vízbe jár fölívni, itt a ábrán látszik, hogy hol vannak az ívóhelyei. Viszont a Dunán megépítettek egy nagy erőművet, a Vaskapu erőművet a szerb-román határon, és emiatt már korlátozott a vándorlása ennek a fajnak. Magyarországon 57-ben néhányat egyedet fogtak, a legutolsó nagyobb fogás az 57-ben volt Baján, és 87-ben Pakson. Tehát több mint 30 éve nem került elő ez a faj Magyarországról, tehát tekinthetjük úgy, hogy kipusztultnak tekinthető a magyar faunából. De nem csak ezeket az ősi nagytestű fajokat veszélyezteti az emberi beavatkozás, hanem például a Balatonban élő pontyállomány is igen veszélyeztetett státuszúnak tekinthető, ugyanis a déli vasút megépítésével, ugye ez Pest-Budáról ment Fiumébe, a déli vasút megépítésekor ezeket a berkeket, amik a Balatonhoz csatlakoztak, levágták a tóról. Ugye ezek a berkek voltak a legfontosabb ívóhelyei a balatoni pontyállománynak. Ez együtt a vízszint stabilizálásával azt okozta, hogy a balatoni pontyállományokat folyamatosan meg kell újítani, mert különben eltűnik a pontja tóból, ugye a nagy horgászati nyomás miatt. Mostanában ott járunk, hogy évi 400 tonna pontyot raknak be a Balatonba, és ennek 90%-át jelölés-visszafogás módszerével kollégák tesztelték, ennek körülbelül 90%-át vissza is fogják ugyanabban az évben. Tehát ha nem történik meg minden évben a telepítés, akkor egy idő után kikopik a tóból a ponty. Tehát ez egy tipikus példája a túlhasználatnak. Még a Balatonnál maradva, Hermann Otto a Magyar Halászat könyvében közli az első hiteles adatsort, faunisztikai adatsort a tóról, tehát bemutatja azt, hogy milyen fajokat lehet fogni a tóban. Ugye itt összesen 31 fajt jelöl meg. Hát én összevetettem a recens adatokkal, és hát kékkel, pirossal jelöltem azokat, amiket már nem igen lehet megtalálni a tóban. És hát jelentős csökkenést mutat ez. Ha a faunisztikai adatsorokat megnézzük, akkor mind a fajszám, mind az őshonos fajszám, mind a védett fajszám tekintetében csökkenést látunk a Balatonnál, egyedül az idegenhonos fajok száma nő. Most akkor egy kicsit nézzünk rá ezekre az idegen honos fajokra, ugye ez, szerintem ezt sem kell magyarázni, az, ami nem őshonos, az az idegen honos faj. Irodalmi adatokat kellett hozzá jó sokat átnézni, hogy mindenfajta következtetéseket le tudjunk vonni. Az első dolog az, hogy a kumulált fajszám, tehát az összfajszám, ami Magyarországról ismert, az exponenciálisan nő. Nagyon-nagyon gyorsan meredeken nő. A másik, hogy főleg sugérfélék, és hogy főleg Amerikából származnak, de jelentős az Afrikából és Ázsiából származó fajoknak a száma is. A magyarországi léptékre, tehát a teljes országra kilépünk, ugye itt vannak a faunisztikai felméréseink helyei. Fekete pöttyel jelöltük azokat a helyeket, ahol volt idegenhonos halfaj, tehát fehérrel, ahol nem találtunk. És hát interpoláltuk az adatokat, és hát azt látjuk ezen az ábrán, hogy főleg az alföldi területeken igen magas az idegenhonos fajoknak az aránya. Az Alpok alján, illetve az északi középhegységben vannak még olyan területek, ahol viszonylag alacsony. Itt ezt a két adatot ajánlom még megjegyzésre. Átlagosan két idegenhonos faj került elő egy felmérés során, körülbelül kettő, és az, hogy a felmért helyeinknek majd a 80%-áról, tehát 100 helyből 80 helyről tudtunk kimutatni idegenhonos faj. Tehát a magyar vizek invázió alatt állnak, és nagyon sok idegenhonos faj található bennük. A fogásban az egyedszám arányok ábrája látszik itt. Itt látni ilyen nagyobb foltokat. Szerintem ez még jól látszik hátulról is. Ezek egyértelműen halastami hatást mutatnak. Ezek a magasan fertőzött területek mindig halastó környékén vannak. Megnéztük fajokra is ezeket az elterjedési mintázatokat, és kiderült, hogy vannak olyan fajok, amik egyértelműen halastavakhoz kötődnek. Például az ezüstkárász vagy a kínai rasbor az halastavakból kerül ki. A kárász volt a legelterjedtebb idegenhonos faj Magyarországon, minden második vízből ki tudtuk mutatni. Aztán a vízügyi beavatkozásokról még egy néhány szót szólnék, ugye itt megteremtődött a lehetőség bizonyos arra alkalmas fajoknak, hogy eljussanak édesvízi úton eljussanak Európa egyik sarkából a másikba, plusz a melegedő klíma az még jobban segítette nekik a terjedésüket, ugye, mert ezen a területen azért egy melegebb a klíma, mint itt bent Európa belsejében. Három inváziós folyosót állapítottak meg a kutatók, hát ezeken a vízi utakon terjednek a Kaszpi-tengerben és a Fekete-tengerben őshonos állatok Európában. Most itt szándékosan gerinctelen fajokat rakok föl, illetve a Balatonban nagyszámban jelenlévő vándorkagylót, aki már a Balatonon rálépett a kövezésre, elcsúszott és elvágta a talpát valami, az nagy valószínűséggel találkozott már ezzel a fajjal. 1932-ben ennek az uszájnak az alján vitték fel a Balatonba a Dunáról ezt a fajt, és ez robbanásszerűen pillanatok alatt elterjedt. Halaknál is megvan ez, tehát ugyanez a tendencia figyelhető meg, főleg a gépfélék mutatják ezt az elterjedési módot. Tehát vannak pont a Kaszpi, tehát a Fekete-tenger, Kaszpi-tenger környékéről származó fajok, amik szépen a Dunán és a Tiszán terjednek fölfelé. A hajózás az nagyon fontos dolog ebből a szempontból, ugyanis nekik a gépféléknek a hasúszójuk tapadókorongá módosult, és fel tudnak tapadni a hajók oldalára. Egyébként is tudják magukat szállítatni. A faunisztikai adatok azt mutatják, hogy a Dunán való felfelé terjedésük az általában kikötőkhöz kötött. Mindig kikötők környékén találják meg őket. Tehát ez mutatja jól, hogy az ember hogy segíti a spontán terjedésüket, úgymond ezeknek a fajoknak. Ami még nagyon érdekes, hogy ez a folyami gép jelent meg először a vizeinkbe, de ez a másik közelrokon faja kiszorítja a dunai élőhelyekről. Tehát most ott járunk, hogy egy inváziós faj nem csak az őshonosokat szorítja ki, hanem egy másik régebben megjelent inváziós faj is mozgásra kényszeríti, úgymond. A további trendekről még néhány szót. Itt pirossal jelöltem meg azokat a fajokat, vagy fajoknak a számát, amiket akvaristák telepítettek be Magyarországra. Ugye 2001 óta, eltelt 20 évben, ugyanannyi faj jelent meg, mint az előtte lévő 50 évben, tehát itt is egy növekvő tendenciáról van szó, de az akvarista telepítés az kiugróan magas ebben az időszakban. Most főleg trópusiakat találhatunk, ezt a három fajt, ugye a tűzfejű sügeret, a jaguár sügeret, meg a malavi sügeret, ezt a hévízi kifolyóban fogtuk néhány évvel. De kollégám, aki ebbe a témába kicsit mélyebben beleásta magát, azt mondta, hogy a Városligeti tó az inváziós fajok szempontjából az egyik legjobb aranybánya, mert ott mindig lehet találni valami újdonságot. Ugye, sokan megunják az állatkájukat, aztán nem akarják visszavinni, hanem inkább kirakják vizekbe. Ez még törvény által is tiltott dolog egyébként, tehát erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy erre nem nagyon érdemes errefelé tendírozni. A másik dolog, ugye itt ez még nem annyira baj, hiszen ezek trópusiak nem nagyon bírják a hidegvizet. Viszont vannak olyan hasonló klímaövből behozott akváriumi fajok, amik igen veszélyesnek mondhatóak. Például ez az amurgéb nevű faj, ami Magyarországon most az egyik legveszélyesebbnek tekintett halfaj. Eredeti élőhelye itt Távol-Keleten van, viszont egy szentpétervári akvarista az átvitte erre a területre, és innen kivadult természetes vizekbe. Kétfelé indult el, ugye nyugat felé úgy került ide hozzánk spontán, illetve visszafordult, és tette egy túrát a Szovjetunióba, és 1970-re visszaért a Bajkátóhoz, tehát majdnem arra a területre, ahonnan őt elhozták. Magyarországon az elterjedés mintázata egyelőre így néz ki, tehát az észak-keleti régióban vannak nagyobb állományai, de van néhány foltszerű megjelenése már a Nyugat-Dunántúlon is. Ezek egyértelműen a halszállítmányozásra foghatóak, tehát valószínűleg halastavakból, mint a szeméthal, tehát nem szándékosan tenyésztett hal, kerül egyik tóból a másikba. Miért is baj, hogy itt van ez a faj? Ugyanis Magyarországon van egy veszélyeztetett kárpát-medencei endemizmus, ez a lápipúc, tehát egy benszülött halfajunk, aminek az életterét foglalja el, és pusztítja magát a fajt is. Tehát a púc állományai az utóbbi néhány évben drasztikus csökkenést mutattak, pont ennek a fajnak az előretörése miatt. A Felső-Tiszán bodrok közben egyszerűen már kipusztult a faj, nincs meg a lápipúc. Tehát itt egy kis összefoglalást írtam, hogy a fajok túlnyomó többségét szándékosan telepítették be Magyarországra, vagy az ember tevékenyen közreműködik a terjedésben. Jelenleg a legtöbbnek a terjedését a hőmérséklet limitálja, de bizonyos tervezett beruházások hőszennyezése, vagy épp a klímaváltozás, az valószínűleg növelni fogja ezeknek az életterét. A másik dolog, hogy tehát összességében elmondható, hogy a biomasszájuknak és a számuknak is a növekedése várható, és főleg a speciálisabb élőhelyigényű benszülött fajoknak a csökkenése várható. Most még, ops, azt hiszem, ezt lekapcsoltam. Ezt hogy tudom visszakapcsolni? Bocsánat, még két diám lenne. Igen, köszönöm. Még a trendekről szeretnék néhány szót szólni, ezt az interneten találtam egy blogban, de szerintem érdemes megosztani. A London Times-ban írták 1894-ben, hogyha ez így megy tovább, akkor London 3 méter magasan fogja borítani a lótrágya 1950-re. Hát természetesen nem így lett, mert volt egy technológiai ugrás, ami miatt a lóak ugye kiszorultak a városból. Tehát mindenképpen szem előtt kell tartani, hogy ha beavatkozunk, akkor tudunk változtatni a rendszeren. Például a lápipóc esetében egy célzott beavatkozással, fajvédelmi mintaprogrammal az inváziós fajok hatását mérsékelni tudjuk. Minden előadás végén szoktak mondani ilyen take home message-et, amit úgy elvihet magával az ember haza, aztán tud otthon rajta morfondírozni. Én legfontosabbnak ezt tartanám, hogy idegen, tehát megunt kedvencet, ami ugye akváriumi faj, legyen az csiga, kagylórák, teknős, ne tegyük ki természetes vízbe, mert az a óriási károkat tudunk okozni. A másik, hogy a múltbéli történéseket, tehát a történelmet érdemes tanulmányozni, mert nagyon fontos információkat lehet belőle nyerni, illetve az, hogy a jövő történéseit igenis tudjuk befolyásolni. A múltat még sajnos nem, mint ahogy bizonyos hollywoodi rendezők már megcsinálták. Köszönöm szépen a figyelmet!